Markovics Judit, a fekete sevró. Az én történetem egy olyan cipőről szól, amelyik három generáció életében is szerephez jutott. Még pontosabban három asszony életét fogja át ez a pár lábbeli olyan formán, ahogy a társadalmi státusuk, életük minősége változott az elmúlt 80-valahány évben. Hogy miért olyan fontos a számomra ez a pár cipő, mint jelenség? Nos, azért, mert így utólag, már felnőtt fejjel, sokkal jobban meg tudom érteni a 20. század 30-as éveit, és az azt követő időszakot, különösen a nagy gazdasági válságnak a magyar családok életére gyakorolt hatását. Mert akkor kényszerült gyors változtatásokra ennek a cipőnek az első tulajdonosa is. A nagymamám tisztes polgárasszonyként élte napjait a 20. század elején. Postatiszt férje nyújtott viszonylagos jó módot a biztos havi fizetéséből az akkor már négy tagú családnak. A magas szárú fekete cipőt valószínűleg egy ünnepi alkalomra készítették, mert egy, azóta már ritkaságnak számító, a gyártó nevét beégetve megőrző sámfát is kapott hozzá. Sajnos a mester nevére már nem emlékszem, és a hátrafelé feszítő karral működő sámfa is a legutóbbi költözésünk egyik áldozata lett. Míves és igényes darab volt, mert annak idején a boka fölötti részt puha sevróbőrből készítették. Ez a megnevezés a lábbeli viselésekor finoman fénylő és feszülő kecskebőrt takar. Elől apró fekete gombként díszítő kapszlikkal. A kapszli az a díszítő fémkampó, ami köré tekerve a cipőfűzőt, az nem kerül a bőr alá, mint manapság, hanem végig látszott, hiszen kívülről segítette a cipő tetszőleges megszorítását és persze megkötését. Egyik rokonunknál láttam ebben az eredeti formájában a cipőt egy bekeretezett falon lógó családi fotón, ami szintén már csak emlékeimben létezik, mert elveszett a történelmünk viharaiban. Ott ült aranyos keretbe foglalva a kép közepén a nagymamám, az akkor divatos fekete szaténsejem ünnepi öltözetben, széles csipkegallérral díszítve a nyaka körül. A ruhát sok redő díszítette, kicsit puffos, hosszú ujjal, sűrűn gombolt előső résszel hangsúlyozva viselőjének büszkén vállalt telt karcsúságát. A fehér gallér és a sejem találkozását egy ametiszt köves aranyrózsát formázó bros zárta le. Ez a szép kitűző gyerekkorom féltett játéka volt, kizárólag anyukám jelenlétében vehettem kézbe, ahogy a többi régi kiegészítőt is, a csipkekesztyűit, a kalapjait, elől kis fátyollal, tollal, kitűzővel díszítve, és a képről ismert gyöngyökkel hímzett szütyőkét. Szóval ott ült a kép közepén az én öntudatos polgárasszony nagymamám, feltornyozott őszülő hajjal, és mellette a peckes bajszú 40-es éveit taposó szépszál nagyapám a maga szürke szövetöltönyében, kemény gallérjával és csokornyakkendőben, kezét finoman a hitvese vállára helyezve. Mintha csak azt üzennék az utókornak, túléltük a világégést, majd csak elrendeződik minden a szívünk szándéka és a józanész szerint. És persze ott volt az említett cipő is, amint elővillant a kép alján, a szoknyarész fodrai közül. Bizonyára a terhességei nyomán megmaradt túlsúlya miatt kellett ezt az újat csináltatnia. A láthatóan bütykösödésnek indult lábát ebbe a már kellően méretesre szabott, az előső részén mégis kecsesen lekerekített új cipellőben elégedetten pihentette. Jól látszott, kicsivel erősebben meghúzhatta a boka feletti részt női hiúságból, hogy a fényképen a lába még karcsúbbnak hasson. A cipő fejrésze vastagabb fekete bőrből készült, ami szépen csillogott a képen. Sarkánál kis emelésben végződött, ami még biztosabban tartotta a bokáját. Azt már édesanyámtól tudom, hogy nagyim sokáig ünneplős cipőként viselte a lábbelit, vasárnaponként, esküvőkre, keresztelőkre, temetésre és néha bálba. Oda a lányait kísérte el benne, mert akkoriban ez volt a szokás a polgári családoknál. Ahogy kezdett megkopni, idővel hétköznapi viseletté vált. Az volt a lábán akkor is, amikor megtudta, hogy a nagyapám többé már nem jön haza a munkából. Hadi özvegyként ezt a cipőt hordta tovább. Télen jól bekente krémmel, ezzel megelőzte az átázását. Amint hazaért, első dolga volt a lábbeli sánfára húzása, majd tiszta rongyal való áttörlése. Kis száradás után mindig újra és újra bekente. Nekem is hasonlóan mutatták, magyarázták a bőrcipő helyes ápolását. A magas szárú sevróbetétes első 20 éve eképpen telt el. Tanulmányaimból és a családi emlékezetből tudom, hogy a 43-as tél nálunk is kutya hideg volt, ezért is vesztek oda annyian a magyar királyi hadtest katonái a Donkanyarban. Hiába, alul öltözötten, papundekli, több rétegű papírból préselt talpú cipőben, képtelenség bármit csinálni, nemhogy háborúzni az orosz télben. A túlélésükért még a hullákról is lehúzták a hordozható bakancsokat, csizmákat. Később, az ínséges 50-es években nagy hiány lehetett cipőben is. Nagyim egy vadász csizmára váltott, és kapcával bélelte. Akkoriban ez a hosszú vászoncsík helyettesítette a téli zoknit. A fekete piacon cserélte néhány, valószínűleg erősen a szívéhez nőtt nemes fémtárgyért, amit persze utóbb sokszor látható fájdalommal emlegetett. A sevróbetétes fűzős cipellőt anyukám megörökölte. Előbb, mint ifjú hölgyet, később kismamaként védte őt is a hidegtől és a fagytól. Emlegette, milyen kellemes viselet volt vastag harisnyával télen, vékonyabbal akár késő tavaszig. Ebben a cipőben sohasem bicsaklott meg a bokája a két terhessége alatt. Tudva levő, hogy a kismamák ízülete a hormonális változások hatására könnyen kifordulhat. Ezt akadályozta meg a magasított szárú bokacipő. Édesanyám is igyekezett helyesen kezelni a bőrt. Ahol igényelte a cipő, leggyakrabban a sarkán és a talpán javíttatni vitte egy Krisztina városi suszterhoz. Ha jól emlékszem, a Mészáros utca elején, valahol a templom környékén volt a kis üzlethelyiség. Alig 4 évesként imádtam oda járni. Emlékszem a bőrök illatára, a kifolyt ragasztós üvegekre, a faszegekre, a tűzőgépre, a megannyi spulnival, a sajátos végű kalapácsra, az árakra és a sánfa gyűjteményre a polcokon. Volt úgy, hogy leültetett a cipész bácsi a kis székre, és bámulhattam az idős mestert munkája közben, míg anyukám átugrott a közeli boltba zöldségért. Fontos hely volt az életünkben a cipész műhely, mivel emlékeim szerint a cipők hazai tömeggyártása csak a 60-as évek elejétől indult be. Addig virágzott a méretre készített cipészet, de még nagyobb szükség volt a suszterekre, a folyamatos és szakszerű javításokhoz. Ráadásul apukám a 45-ös lábára csak csináltatott cipőt húzhatott fel, mert készen sokáig nem is volt ez a méret. 56-ban a nagyim kiment Németországba, a másik lányához. Néhány napra rá egy ávós családját költöztették be a naphegyi lakásunk másik szobájába. Nem részletezem, miért örültünk annyira sok-sok évvel később annak az 50 négyzetméteres zuglói lakótelepi lakásnak, ahol aztán felnőhettem, és összesen 23 évig éltem. A sevróbőrös magas szárú cipő közben divatja múltá vált az akkori ruhaviseletekhez. Anyukám eltette hát a pince egyik ládájába, de nem feledkezett el róla. Mielőtt elköltöztünk volna, elvitte a Fogarasi út sarkán működő cipész szövetkezetbe. Ott egy erősen sántító mester dolgozott, aki mindig sokat beszélgetett a betérő kuncsaftokkal. Amikor meglátta a fekete lábbelit, felrakott.